Kedves testvérek, az énekeskönyvünkből a 264. számú dicséretet keressük ki, és fennállva énekeljük el az első versét, majd helyünket elfoglalva a további versszakokat. Fennállva az első versét, amely így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Szeretnénk áldani téged, mennyei édesatyánk, és hálát adni, hogy a te egyházad a hosszú évszázadok, évezredek során nem szűnt meg. Olyan hatalmas dolog, Uram, hogy amit Jézus hirdetett, azt mi ma is hallhatjuk, sőt, továbbadhatjuk másoknak. Megköszönjük neked, hogy amikor a te egyházad eltévedt, valamilyen téves útra, téves gondolatra ment, te mindig gondoskodtál arról, hogy a tiszta igéhez, a te szavadhoz visszatérjünk, és a minden ember meghallja a te kegyelmed, a te szereteted üzenetét. Hogy minden emberhez eljusson az a hír, hogy Jézus az életét adta, meghalt értünk, de feltámadt, és ő vezet minket azon az úton, amelyiken járnunk kell. Köszönjük, Urunk, hogy ezekben a sötét időszakokban a te világosságod beragyogta az egyház és az emberek életét. És olyan jó, hogy nem csak Jézus érkezésére, hanem a megtisztult ige megszólalásakor is igaz, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Hadd lássuk meg, Urunk, hogy a te igéd az mindig megvilágítja az utunkat, ahogy te mondtad is, hogy a mi lábunk előtt az ige mécses lehet, ha odafigyelünk rá. Köszönjük ezt a szeretetedet, és köszönjük azt, hogy te bennünket is meg akarsz bízni azzal, hogy a te igédet továbbadjuk, a te világosságodat tovább vigyük az emberek közé, hogy merjünk mi is beszélni arról, Úr Jézus, hogy te vagy a világ világossága, és senki nem mehet az atyához, csak általad. Köszönjük, hogy ilyen feladattal bízol meg. És ha mi nem is nagy reformátorok vagyunk, aki egy egész világot mozgatunk meg a bizonyságtételünkkel, az imádságunkkal, de tudod a mi szavainkat, beszélgetéseinket arra használni, hogy emberek szívében történjen valami. Köszönjük, hogy emlékezhetünk. Köszönjük, hogy emlékezhetünk azokra, akik előttünk jártak a történelem során, és a legnagyobb nehézségekben sem tagadtak meg téged, hanem kiálltak a hit mellett. Hadd legyen ez a ma este is egy olyan emlékezés, amelyen keresztül azért mi is épülhetünk. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a mostani alkalmunkat is. Amen. A gyülekezetünk kórusának a szolgálatát hallgassuk most meg. Köszönjük szépen a kórus szolgálatát, és egy picit, hogy felelevenítsük, hogy mi is történt, mielőtt átadnám a konfirmációra készülőknek a szót. Luther Márton, a nevét azt hiszem mindannyian jól ismerjük, egy jogi egyetemen tanult bányász családból származott, és Isten úgy megszólította, hogy úgy döntött, hogy szerzetesnek vonul be egy kolostorba, és mivel nagyon jól tudott latinul, el tudta olvasni a Bibliát. És amikor az Új Szövetséget elolvasta, megdöbbent, hogy az egyház teljesen mást tanít, mint amit ő a Bibliából olvasott, ugyanis a Bibliában ő azt olvasta, hogy egyedül kegyelemből kapunk bűnbocsánatot, hiába veszünk pénzért bűnbocsátó cédulákat, attól nem jut a lelkünk a mennybe. De azt is elolvasta a Bibliából, hogy egyedül Krisztusért kaphatunk bűnbocsánatot, nem azért, mert olyan jók vagyunk, és a jó cselekedeteinkkel megválthatjuk magunkat, nem azért, mert olyan szépen tudunk imádkozni és bocsánatot kérni, hanem Jézus Krisztus érdeméért, az ő kereszthaláláért, az ő váltsághaláláért ad nekünk Isten bocsánatot. Hogyha hittel elfogadjuk. Hitáltal van kegyelemből az örök élet, fogalmazta meg Luther. És segíteni akart azokon az embereken, akik nem tudták még elolvasni a Bibliát, és ezért 95 pontban megfogalmazta ezeket a tételeit, és kitette a wittenbergi vártemplom kapujára, ami természetesen nagyon nagy felháborodást keltett az egyház körében, de Luther nem futamodott meg, hanem tovább hirdette, és adta tovább az embereknek az örömhírt. Tavaly beszéltünk részletesen ugye a reformáció alapelveiről is, hogy egyedül a Szentírás lehet a mérvadó számunkra, ahhoz kell mindig az életünket igazítani, és semmiféle külső írások, más dolgokat nem vehetünk figyelembe, csak egyedül a Szentírást. Egyedül Krisztus által kegyelemből van üdvösségünk, egyedül hitáltal fogadhatjuk el, és ott volt ötödikként, hogy egyedül Istené a dicsőség mindezért, és semmi dicséret nem jár nekünk ezért. Tehát Luther Márton indította el tulajdonképpen a reformációt, és gyorsan ismerté vált tulajdonképpen Európa szerte, és nagyon viharos gyorsasággal terjedt el ez a tanítás itt hazánkban is, Magyarországon is. Először a kereskedők voltak, akik Németországból behozták az áruikat, ők kezdtek el beszélni Magyarországon erről, aztán az egyetemista diákok, akikben a tiszta evangélium után egy vágy indult meg, hogy ők szeretnének tisztán látni ezekben a dolgokban, és amikor elmentek Wittenbergbe tanulni, és hazajöttek, ők is mondták a tiszta üzenetet. Aztán hirdették Felvidéken, erdélyi szászok között is, aztán eljutott Budára is, és itt a budai főiskola két tanára, Grineus és Winsheim volt az, aki teljesen nyíltan hirdette a reformációnak a tanait. A főurak is elfogadták ezt, és második Lajos király felesége még a királyt arra is rábeszélte, hogy ne büntesse a protestánsokat, hiszen elkezdték már üldözni akkor őket, hanem álljon ki mellettük, legyen egy kicsit toleránsabb ezzel a dologgal. És így elindulhatott Magyarországon is a reformáció, a megújulás, és olyan jó lenne, hogyha ez nem állna meg. Karácsonyi műsorra készülve, és bocsánat, hogy itt mondom, szóba került, hogy épül-e bennünk a lelki ház. Engedjük-e, hogy megújuljunk naponként? Vagyunk-e olyan közel az Úr Jézushoz, hogy nem áll meg a mi lelkünk megújulása, hanem épülünk naponként, és el tudjuk mondani, hogy fejlődtünk lelkileg. Hát énekeljük most a reformációs éneket, a Luther énekét, amit a kórustól hallottunk. Ők az első és negyedik verset énekelték. Mi most közösen a második és harmadik verset énekeljük el. A 390. dicséret az énekeskönyvünkben, 390. dicséretnek a második és harmadik verse. A második vers így kezdődik: erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. A zsidókhoz írt levél 10. részéből a 32. verstől a 39. versig olvasom az igét. Emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ezt vallották a reformátorok, és akkor most hallgassuk meg a konfirmációra készülők felolvasását Mélius Juhász Péterről, aki a református egyházat alapította meg. A szövegbe beékeltük a 471. dicséretet, amit nem mondanék be külön, hanem el fogja kezdeni az orgona, és akkor hallgassuk a felolvasást most. Ja, a 471. éneknek az első, a harmadik és a negyedik versét fogjuk külön-külön énekelni, tehát mindig csak egy-egy versszakot.
az első magyar reformátoroknak, Sztárai Mihálynak, Dévai Bívó Mátyásnak. Szegedi kis Istvánnak nem volt könnyű sorsa. Sok szenvedés, üldözés, börtön jutott nekik osztályrészül. Életük egy percig sem volt biztonságban. Hol a török, hol a német, hol a régi egyház tört életükre. De volt bátorságuk még a halállal is szembenézni. Küzdelmük azonban nem volt hiába való. A magyarság széles tömegei csatlakoztak a reformációhoz. A 16. század közepe táján a magyarság zöme, a református, az erdélyi és a felvidéki szászok pedig az evangélikus valláshoz csatlakoztak. Mindegyik igyekezett kiépíteni a magas külön egyházi szervezetét, mintául a régi egyház szolgált. Gyülekezetek lelkészeit még plébánosoknak nevezték, és rendszerint a földesúr vagy a városi tanács választotta őket. A gyülekezetek azután egyház kerületükbe tömörültek, amelyeknek az élén a püspök állott, akiket abban az időben szuperintendenseknek neveztek. A magyar református egyház megszervezője és Isten után megtartója Mélius Juhász Péter volt.
Hogy ki is volt ő, Mélius Juhász Péter, nehéz lenne egy mondatba összesűríteni. Különös, tüneményszerű jelenség volt, aki 23 évesen a nagy tudós és a harcos férfi teljes fegyverzetében áll előttünk. Ő a Magyar Református Egyház megszervezője, akit méltán neveztek Magyar Kálvinnak. Béza Tódor az igazság rettenthetetlen bajnokának nevezte. Debrecen arcát ő formálta át, és tette a kálvinizmus jellemformáló erejénél fogva a jobbágy sorsú népet gerinces, öntudatos polgárá, cívisé. Nem csak népének volt jó pásztora, de lelkésztársainak is igaz barátja. Aki a fogságban sínylődő szegedi kis Istvánért életét is kockára tette, amikor közben járt érte Peruiz Vajdánál. Ha nagy volt, csak azért lehetett nagy, mert Krisztus lett naggyá benne. Most az ő küzdelmes és győzelmes életéről hallunk.
A debreceni Szent András templom nagy harangja búsan zeng végig a városon. Bim-bam, bim-bam. Meghalt valaki. Kis Máténé, a jómodú ács felesége átkiabál a szomszédba. Nem tudja Kálmed, Julis néni, kit sirat olyan búsan a nagy harang? Úgy hallám, hogy Kálmán Csehi Sánta Márton, uram, a mi áldott lelkipásztorunk hunyta le végleg a szemét. Ó, az Isten nyugtassa! Fogja csendesebbre hangját kis Máténé. Jó és igaz ember volt ő Kálme. A beszélgetést lovas hírnök szakítsa félbe. Itthon van-e Máté, uram? Mert ha igen, akkor menjen a városházára, délben tanácsülés lesz. Egy jó óra múlva kis Máté ünneplőbe öltözve állít be a városházára, mint ahogy illik is egy tiszteletre méltó városi tanácsoshoz. Ott van már az egész tanács, mind meglett, komoly férfiú. Halkan beszélgetnek az elhunyt, kegyes és tudós lelkipásztorról folyik a szó. Mindenkinek van egy-egy dicsérő szava, no meg az is szóba kerül, hogy mi lesz most, hogy lesz most.
Szegedi Gergely lelkipásztor, csendes, szelíd ember, mondja valaki, inkább szeret verset írni, mint harcolni. Pedig most olyan zűrzavaros világot élünk, hogy ide nem csak tudós pap kell, hanem erőskezű bátor ember, aki nem ijed meg a maga árnyékától. Bizony úgy van, helyeselnek a tanácsos atyafiak, mert nehéz idők elé nézünk.
A beszélgetés Török János úr, Debrecen földes urának megjelenése szakítja félbe. A tanácsosok felállva illő tisztelettel fogadják. Török János elfogadja az elnöki széket, és beszélni kezd. Atyám fiai, városunk bölcsvezetői, mindannyiunkat lesújtott a szomorú gyászír, hogy meghalt Kálmán Csehi Sánta Márton, ami tudós és harcos lelkipásztorunk. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Temetéséről illő tisztességgel gondoskodjék a város. Meg lesz, mondták helyben hagyólag a tanácsbéliek. Most azonban tovább kell lépnünk, és gondoskodnunk kell a jövőre. Kit javasolnak kegyetek, hogy ő helyé hogy az ő helyére megválasszunk. Gondolják meg, hogy nagyon nehéz időket élünk. A török is, a német is állandóan sarcol minket. Az óegyház is aggatja körmeit, és akkor még nem szóltam a belső ellenségről. Bizony úgy van, ahogy kegyelmed mondja, és erős és bátor ember kell ide. Kire gondoltak kegyelmetek? Kit választanak meg Debrecen város lelkipásztorának? Az atyafiak tanástalanul néztek egymásra. Talán tudna nagyságot ajánlani valakit, aki tudós is, bátor is, szólal meg kis Máté. Ismerek egy fiatalembert, akit szívem szerint ajánlok. Igaz, nem az Alföld szülte, a távoli Somogyból való. Ősei vitéz katonák voltak, ő is jól forgatja a kardot. De inkább akart Krisztus katonája lenni. Ezért örömmel támogatom, hogy kimehessen a híres Wittenbergi Egyetemre. És Malachtonból tanulja a tudományt. Aztán hogy hívják? Mélius Juhász Péter a neve, és amilyen a neve, olyan ő maga is. Juhász, vagyis pásztor. Péter, azaz kőszikla. Esze olyan éles, mint a borotva, szíve az oroszláné, nyelve ékesen szóló, mint a nagy Luther Mártoné. Ezt a fiatalembert szívem szerint ajánlom kigyelmeteknek. A tanácsosok egyetértően bólogattak. Nagyságot ajánlással lesz a legjobb ajánlólevél. Bízunk benne, hogy ez az ember nem fog meghátrálni, ha jó a veszedelem.
Wittenbergben nem sokára megérkezett Török János hazahívó levele. Amilyen gyorsan csak tudsz, siess haza, Debrecen város magisztrátusa egyhangulag lelkipásztorául választott. Mélius nem késlekedett, barátaitól elbúcsúzva, nagy örömmel és szent elhatározással utazott haza. Úgy érezte, hogy ez a meghívás magának az úrnak rendelése, aki őt választotta ki erre a szolgálatra. A városi tanács nagy ünnepséggel fogadta új pásztorát. Mindenkinek megtetszett ez a jó kiáldású fiatalember. A gyülekezet előtt való bemutatkozása napját is kitűzték, 1558. Egy vasárnap feszült várakozással és ünnepi hangulatban várta Debrecen egész közönsége az új lelkész bemutatkozását. Minden szem rajta csüngött, minden szív együtt dobbant az övével, amikor beszélni kezdett. Szeretett testvéreim, csendült meg érces hangja. Eljöttem hozzátok, mert hívtatok. Pásztorotok leszek, mert szükségetek van rám. A jó pásztor pedig életét adja juhokért. Nem fogom kímélni magamat, de nem fogom kímélni az ellenségeinket sem. Titeket hívtak segítségül, hogy a gonosz száját bedugjuk. Isten látja lelkem, nem leszek néma ebb. Trombita, kiáltó szó akarok lenni, hogy ébresszek. Nem magamtól szólok, hanem amit az Úrtól kaptam. Hiszem, hogy mellettem álltok majd küzdelmeimben, és egy jó tányit sem hátállunk, ha jön az ellenség.
Munkája Debrecenben. Ezután hatalmas erővel hirdette az igét világosan, hogy mindenki megérthesse. Személyválogatás nélkül, nem kimélve a gazdagokat sem. És alig telt bele egy-két év, nem csak Debrecen, hanem az egész Tiszántúl, sőt Erdély lelkészei és népe is a helvét reformációhoz csatlakozott. De nem elégedett meg ennyivel. Gondja volt az iskolára, ahol maga is tanított. Újra szervezte és országos hírűvé tette. Gyakorta elvegyült a vásáros nép között is, hogy hallja, miről folyik a szó, s nem kis örömére szolgált, hogy nem csak arról beszélgettek, mibe kerül egy pár csizma, hanem a régi és az új vallás igazságait is vitatták. Máskor pedig arról bejó volna egy jó énekeskönyv.
Bizony igazuk van, mondta magában. Ezen segíteni kell. De hogyan? Ez volt a kérdés. Nyomda kellene, ahol ki lehetne nyomtatni egy-egy jó könyvet, hitvallást, amelyből megismerhetnénk református vallásunk igazságait. De honnan szerezzek? Töprengett magában. Egyik nap, amint éppen ezen tépelődött, egy poros, ruhás ember kopogtatott be hozzá. Mélius meglepetten nézte ezt a szegényes öltözetű embert. Ilyennel a jómódú Debrecenben még véletlenül sem lehet találkozni. Az ismeretlen bemutatkozott. Huszár Gál, üldözött felvidéki lelkész vagyok, menedéket kérni jöttem hozzátok. Házam mindenki előtt nyitva áll, különösen pedig az üldözöttek előtt. Nem üres kézzel jöttem, elhoztam könyvnyomdámat is. Te az én emberem vagy, kiáltott örömmel Mélius. Most már keresztül vihetem régi tervemet. Egy jó református hitvallást és énekes könyvet adhatok népem kezébe. Egy hét múlva már dolgozott is a nyomdagép, és alig telt bele 2 hónap, az emberek kézről kézre adták a híres debreceni hitvallást és az énekes könyvet. De nem elégedett meg ennyivel. Egymás után nyomtatta ki a jobbnál jobb könyveket. 15 év alatt 44 könyvet írt és nyomtatott ki. Prédikációk, vitairatok, növénytankönyv, herbárium címmel, az Új Testamentum magyar fordítása, a debreceni hitvallás, amely egervölgyi hitvallás címen is megjelent, alkották a gazdag könyvtermést. Ezt a kereskedőknek ajánlotta ezekkel a szavakkal. Tanuljatok, és Tétova járván tudjátok az eretnekek száját bedugni. Ezt a pásztort az Isten küldte, hallotta az emberek áradozását. Híre neve egyre nőtt. Erdély népe is a helvét irány mellé állt. A Lécius kolozsvári evangélikus püspököt menesztették, és helyébe Dávid Ferencet választották püspökké. Lelkésztársai is nagyon szerették és tisztelték. Még az erdélyi fejedelem János Zsigmond is nagyra becsülte, és a debreceni nyomda kibővítésére jelentős adományt adott. Így történt aztán, hogy 28 éves korában püspökké választották.
Élete eddig sem volt nyugodalmas, ettől kezdve szakadatlan küzdelemmé vált, de bármilyen nagy volt a harc, soha egy lépés sem hátrált. Calvinnal ő is vallotta. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk. 6 éve munkálkodott már Debrecenben, és ez meglátszott a város életén. A templom mindig megtelt, a kollégiumban vidám ifjú sereg tanult, a nyomda éjjel-nappal dolgozott. S ha volt is ellenség, mert ez mindig van, legyőzve menekült a városból. Egyik éjjel félrevert harangok hongására ébredt. Kiugrott az ágyból, és az ablakhoz sietett. Teremtő Isten, ég a város! Ruháját magára kapkodva rohant ki a felbordult városba. A megrémült emberek össze-vissza rohangáltak, mindenki a maga házát igyekezett menteni. Mélius szava azonban rendet teremtett. A templomot és az iskolát oltani, adta ki a parancsot. Az asszonyok vödrökkel hordták a vizet, a férfiak és a tűzoltó diákok hosszú létrákon igyekeztek az égő tetőre jutni. Mélius mindenütt ott volt, segített, parancsolt, keményen dolgozott. Nem kímélte magát, ruhája, keze, arca is megpörkölődött, de nem törődött vele. A tüzet nagy nehezen sikerült megfékezni, de sajnos a templom és az iskola tetőzete is áldozatul esett a tűzvésznek.
A nagy zűrzavarban valaki sikoltozva rohant végig az utcán. Emberek, fogjatok fegyvert, rablók törtek Török János úrházára. Megfújták a riadót, a polgárok fegyveresen gyülekeztek, és rárontottak a harácsoló rabló török csapatra. A rablók nem akarták a megszerzett zsákmányt a kezükből kiadni, de végül mégis megfutamodtak, hátrahagyva sebesültjeiket és az összerabolt kincset. Mélius maga sem tudta, hogyan került haza. Holt fáradtan dült ágyára, s úgy aludt el, kormosan, égett ruhájában. De másnap már frissen, új kedve lát neki a munkának. A romokat eltakarították, s hozzáfogtak a templom és az iskola leégett tetőzetének javításához. 2 évnyi kemény munkába került, míg Debrecen újjáépült.
Erdélyben 1566-ban váratlan fordulat következett be. A fejedelem udvari orvosa, Blandrata György, ravasz csellel és ígérgetésekkel a könnyen befolyásolható Dávid Ferencet elfordította a helvét iránytól. A Szent Háromság tagadók Erdély szerte igyekeztek elhódítani a református híveket is, sőt már a fejedelmet is a maguk pártjára állították. Ez az új irányzat már a Tiszántúlt, sőt Felső Magyarországot és a hódoltságot is fenyegette. Mélius azonban résen volt. Jól tudta, hogy győzedelmet csak úgy remélhet, ha táborát rendezi, és a megismert igazság fegyvereivel felvértezi. Ezért 1567-ben összehívta a Tiszántúlt és a Felvidék református lelkipásztorait gyűlésre, amit zsinatnak neveztek.
Nagy nap volt ez a debreceniek életében. A várost feldíszítették, az emberek ünneplőbe öltözve várták a vendégeket. Jöttek is a lelkészek mindenfelől, ki kocsin, ki gyalog, mert hívta őket okos és bátor vezetőjük, a püspök. Amikor mind együtt voltak, Mélius felállt, és a zsinat tagjait köszöntve így kezdte beszédét. Ti tudjátok, hogy milyen halálos veszedelem fenyeget minket. Az Erdélyben lábra kapott Szent Háromság tagadók falkája kitátotta ránk zsákmányra éhes száját. Ez ellen az átkos eretnekség ellen csak úgy védekezhetünk, ha felvesszük Istennek minden fegyverét, ezért ma az apostol szavával intelek. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
A lelkesítő szavakra kitüzesedett szemek és kipirult arcok volt a válasz. Mélius 2 könyvet vett elő és felmutatta. Íme, itt van az erős pajzs, amin ki fog csorbulni ellenségünk nyila. Az egyik, a második helvén hitvallás, amint a nagy Bullinger írt, a másik a heidelbergi K.T. Olevianus és Urzinus hittudósok műve. Elfogadjátok? Aláírjátok? Elfogadjuk, aláírjuk. Hangzott az egyhangú válasz. A zsinat ezek után törvényt alkotott az egyház kormányzására és belső rendjére is. Ez volt az első egyházi törvénytár a Magyar Református Egyházban, ami később mintájául szolgált sok egyházi törvénynek. A gyűlés után Mélius első dolga volt, hogy a hitvallás rövid foglalatát elküldje az erdélyi fejedelemnek, mint az igaz egyháztáplálójának és védőjének. Sajnos azonban ennek csekély haszna volt, mert János Zsigmond ekkor már teljesen az unitárizmus hatása alá került. Mélius azzal is tisztában volt, hogy a hitvallások önmagukban nem elég erős gátak a megáradt ereknekség hullámai ellen, ezért minden idejét arra használta, hogy alaposan felkészüljön a várható összecsapásra. Küzdőtársait, Cegvédit és Káriót is figyelmeztette. Itt az ideje, hogy fegyvereinket összemérjük, és Pestisnek útját szegjük.
Az erdélyi újítók sem késtekedtek. Dávid Ferenc, aki nagy tudású és kiváló író volt, két könyvet is kiadott, amelyekben cáfolta a hitvallás és a K.T. Szent Háromságról szóló tanítását. Mélius a vitás kérdés tisztázására meghívta Dávid Ferencet és társait egy Debrecenben tartandó nyílt vitára, de azok elutasították, mondván: persze, azért hív, hogy törbe csaljon, aztán foggyul ejtsen, és kiszolgáltasson a németnek. Ha vitázni akar, jöjjön ő Erdélybe. Mélius egy percig sem habozott, és elébe menj... Mélius egy percig sem habozott, hogy elébe menjen a kihívásnak. Ha kell az ellenséget, a táborában ejtem fogjul. És elment.
A nagy hitvita 1568-ban Gyulafehérváron zajlott le. Mélius rendkívüli tudásával és nagyszerű vitatkozó képességével új sarokba szorította Blandratát, hogy az csak hebegett, hápogott, de válaszolni nem tudott. Végül azzal várta ki magát, hogy meg van fázva és be van rekedve. A fejedelem végül is lezárta a vitát, amely nem hozott megegyezést. János Zsigmond négy szem közt megpróbálta rávenni Méliuszt, hogy csatlakozzék az unitárizmushoz. Mélius azonban kereken elutasította, vállalva ezzel, hogy a fejedelem előtt kegyvesztetté lesz. Dávidék abban a hiszemben, hogy ők győztek, rávették a fejedelmet még egy hitvita tartására. Ez létre is jött következő év októberében Nagyváradon. A fejedelem is megjelent egész udvarával, de sok aljember is beférkőzött a vitatkozók közé, akik azután gúnyos közbekiáltásokkal és trágás szavakkal zavarták a vita menetét. A kitözött téma helyett most már Mélius kezdték személyében támadni. Hazugnak, csalónak, a sátán képviselőjének csúfolva. Mélius hallatlan önuralommal viselte ezt a mocskolódást, és csak annyit mondott: a mi országunk bátor, szégyenüljön meg, de dicsőítessék meg az Isten.
Ez a vita is eredménytelenül ért véget. Az unitárizmus azonban a fejedelem hathatós támogatása révén egyre jobban terjedt. Méliuszt azonban nem olyan fából faragták, hogy feladja a harcot, és újabb-újabb könyvekben cáfolta ezt az új eretnekséget. János Zsigmond fiatalon 1571-ben meghalt. Dávid Ferenc és társai egyre szélsőségesebb irányba sodródtak. Elvetette az új szövetséget, és csak az ószövetséget fogadta el. Tiltotta Jézus imádását, és a Szent Háromságot az alvilág hármas fejű kutyájához, a Cerberushoz hasonlította. Túlzásai és szertelensége miatt végül is Báthori István fejedelem elfogadta és a dévai várba záratta. Ott is halt meg, elborult elmével ez a nagy tudású férfiú. Milyen hathatású harcosa lehetett volna a reformációnak, ha megmarad a Szentírás világos tanítása mellett? Az unitárizmus gyors győzelmét gyors bukás követte. Az elámított és félrevezetett tömegek zömmel újra visszatértek a református egyház kebelébe. Mélius sem sokáig élt. Régi betegsége, epilepsziája korán sírba vitte. Halála közelettét érezve betegágya köré gyűlt lelkésztársai és a városi tanács előtt Isten iránti hálával mondotta: 14 éven keresztül hirdettem kegyelmetek között és kegyelmetek oltalma alatt az igaz Istentől való tudományt. Isten kegyelme és útmutatása szerint sokat munkálkodtam és fáradtam. Hitemet egy minutumig sem tagadtam meg, sem el nem fordítottam. Hamvait végakarata szerint egyszerű koporsóban gyászbeszéd nélkül temették el jeltelen sírba. Ma sem tudjuk, hogy hol pihen.
Thank you.
Nagyon szépen megköszönöm a konfirmációra készülőknek, hogy egy kicsit segítettek, hogy elmélyedjünk ebben az élettörténetben. És én úgy gondolom, hogy mindannyian azt láttuk, hogy Mélius Juhász Péter élete, még akkor is, ha egy rövid élet volt, de hitben erős, Jézus Krisztusba kapaszkodó élet volt. Mind a külső nehézségekben, akár amikor egy város lelkipásztorának, majd fiatalon 28 évesen püspökévé választották az akkori egyházkerületnek, akkor sem a fáradtságra tekintett, hanem Jézus Krisztusra, és végezte a munkát, majd a tűzvész után a felújítást is. Tehát kétkezi munkával is tevékenyen részt vett. Fontosnak tartotta, hogy az emberek kezébe eljusson az énekeskönyv, hogy tudják Isten dicsőíteni. Hogy a hitvallást, amit vallanak, azt el tudják olvasni, ne tudjanak mindenféle szóbeszéd hatására máshova kapcsolódni. Fontosnak tartotta, hogy ugye ismerte a természetet is, a gyógynövényeket, hogy ebben is segítsen az embereknek, hogy esetleg a betegségükben tudják, hogy mihez nyúljanak, hova forduljanak. De amikor jött a hit harca, a tévtanítás, akkor is a tiszta igéhez fordult, egyedül a Szentírás. És ahhoz mérte, és nem tudták sehova máshova elcsábítani, mert nem az élvezet volt számára a fontos, hanem mindig csak a tiszta ige, hogy a tiszta ige szóljon, mert a tiszta ige által tudunk hitben növekedni. Én úgy gondolom, hogy az ő élete tényleg az Úrban erősen bízó élet volt. Azt mondta, hogy az ige, hogy ne veszítsétek el nagy bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Álhatatos, kitartó volt mindvégig, és meg tudott állni a hit útján. Eszembe jutott Pál apostol, aki azt mondta Timóteusnak, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró az amanapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Az ő harcait, feladatait megharcolta, elvégezte. Megmaradt az igaz hitben, és ahogy Pál elmondta, hogy ő biztos abban, hogy ő is megkapja a jutalmát, én biztos vagyok benne, hogy Mélius Juhász Péter is elnyerte az élet koronáját. Nekünk is vannak hitharcaink. Amikor az életben külső helyekről kapunk támadásokat. Amikor a világ valami teljesen másfelé akar vinni, meg tudok-e maradni az Úr Jézus Krisztus mellett? Éppen mielőtt átjöttünk és próbáltunk a gyerekekkel Halloween-t ünneplő fiatal gyermekek jöttek be a gyülekezeti házba, csokit és cukorkát kérve. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy köztük volt két olyan, aki az én hittanosom. És szomorú voltam, és elmondtam nekik, hogy cukorkát szívesen adok nektek bármikor, de én annyit mondtam, hogy ez nem az Úr ünnepe. De ez olyan jó poén, Anikó néni. És nem vagyunk így a világban. Jön egy új szokás. És már is azt mondjuk, hát én megyek, hát mit érdekel, hogy mi annak az előzménye, mi az eredete. És nem is gondolom végig, már is eltántorodom. Hol van az Úrban való bizalmam, hogy nem a világ csábítása után, hanem az Úr Jézusban megmaradva tudok élni. Álhatatosságra van szükségünk, hogy az Isten akaratát cselekedjünk. Kitartóan kell ott lennünk az Úr Jézus lábánál, hogy naponként értsük meg az ő akaratát. Tudjunk az ő vezetésére odafigyelni, és ő nem fog becsapni bennünket sem. Lehet, hogy elfáradunk a harcainkban. Lehet, hogy belső lelki gyötrelmeink vannak, amikor a családtagjaink megtéréséért könyörgünk, vagy egy probléma megoldásáért. És úgy tűnik, hogy nem érkezik válasz. mennyi mindent kellett ennek a szegény Méliusznak is átélnie. És ő mégis ott tudott maradni az Úr Jézus mellett, a Szentírásra figyelve, a tiszta igébe belekapaszkodva. Minket a hitünkért nem üldöznek, de ha üldöznének, megtagadnánk Jézus Krisztust? A meghátrálás emberei vagyunk, vagy a hitéi, akik győzni tudunk. Én mindenkinek tiszta szívemből ajánlom, hogy a zsidókhoz írt levélnek a 10. részében olvassa majd el a 32-től a 39. verseket. Bizalmunkat ne veszítsük el, amelynek nagy jutalma van. Álhatatossággal végezzük a feladatainkat, kitartóan tudjunk az Úrban bízni, mert csak akkor tudjuk az Isten akaratát cselekedni. És ne hátráljunk meg akkor sem, ha esetleg mindenki mellettünk már egy másik úton van. Maradjunk akkor is Jézus Krisztushoz hűek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy voltak olyan elődeink, akik sokkal nehezebb körülmények között kiálltak az igaz hit mellett. Bocsáss meg, amikor a mi életünk teljesen mást mutat, mint amit te vársz tőlünk. Bocsáss meg, amikor kétségbe esünk, amikor nem tudunk bízni benned, és mindenhova kapkodunk, hogy segítségünk legyen, csak éppen hozzád nem fordulunk. Bocsáss meg, amikor olyan sokszor belefáradunk az imádságba, belefáradunk az érted végzett szolgálatba, nem tudunk elég kitartóak, álhatatosak lenni. De köszönjük, hogy te magad akarsz segíteni, hogy ebben is formálódjunk. És ne a meghátrálás emberei legyünk, hanem a hitéi, hogy győzzünk. Segíts olyan életet élni, hogy rólunk is elmondható legyen az életünk végén, hogy a nemes harcot megharcoltuk, a futásunkat elvégeztük, és átvehetjük azt a koronát, Úr Jézus, amit te adsz a téged követőknek. Adj nekünk ilyen győzedelmes életet. És hadd könyörögjünk azért, hogy mi magunk is, családtagjaink is naponként tudjuk letenni az óemberi bűnös természetünket, és meg tudjunk újulni, Úr Jézus, te benned. Hogy növekedhessen a belső ember, egyre inkább hozzád hasonlóvá váljunk. Áld meg a mi pihenő napjainkat, Urunk, és könyörgünk a következő napokban a női csendes nap áldásaiért, és a vasárnapi alkalomért is. Kérünk téged, Urunk, légy velünk, és hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Azt szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy lehet jelentkezni még a szombati női csendes napunkra, amelynek a témája félelem helyett bizalom. Szánjuk rá az időt, hiszen az ige az a lelkünket megnyugtatja, és megerősödve tudjuk folytatni majd az utunkat. Amit szeretnék még hirdetni, hogy az Isten tisztelet végén, a záróének után az emléktáblánál, amit tavaly helyeztünk el, befejezésként ott fogjuk elénekelni közösen a himnuszt, tehát hogy senki ne menjen el, hanem ott kint énekeljük majd. Az záró énekünket énekeljük. Az az ének kezdősora, hogy azt az éltet vágyom élni. Hallgassuk meg orgonán, vagy tanítsuk meg, és akkor utána végig énekeljük. Fennállva fogadjuk az áldást. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat Krisztus Jézusban. Amen.